A műsor támogatója a UBM Feed Románia, az ország legmodernebb takarmánygyártó üzeme. Takarmányok minden haszonállat részére.
A műsor támogatója a Csíkszeredai Toposzervíz, földmérő és térképész iroda. Toposzervíz, a Székely földmérője, Székely földmérője.
Perc múlva 10:30, jó napot kívánok, a Gyagási Levente vagyok. Vigyázz az egészségedre, az egészséges életmód és a kockázati tevékenységek kontrollja növeli az esélyeidet a rák ellenes küzdelemben. Ezzel a címmel tájékoztató kampányt indított az Egészségügyi Minisztérium. Arra hívják fel a figyelmet, hogy a dohányzás, az alkoholfogyasztás és az elhízás többek között növeli a rákos megbetegedések kialakulásának kockázatát. Az Egészségügyi Minisztérium államtitkára dr. Vas Levente válaszol ma a kérdésekre. Tisztelettel köszöntöm, jó napot kívánok, államtitkár úr!
Jó napot kívánok, Agyagás úr, köszönöm szépen a meghívást!
Telefonszámunk 0265-22-20-22, SMS számunk 0740-274-165, e-mail címünk pedig miben segíthetünk, kukac@marosvasarhelyi-radio.ro, amennyiben kérdésük van, ezeken az elérhetőségeken feltehetik. Azt olvasom a minisztérium közleményében, hogy 2011-hez viszonyítva 2020-ban csökkent a rosszindulatú daganattal diagnosztizált személyek száma. Hihetünk ennek a statisztikának, hiszen 2020 egy olyan esztendő volt, amikor nem igazán fértünk hozzá az egészségügyi szolgáltatásokhoz, és tulajdonképpen arról van szó, hogy nem fedezték fel ezeket az élváltozásokat?
Igen, pontosan erről van szó, hogy a COVID-nak köszönhetően a korai stádiumú diagnosztizálás az azt lehet mondani, hogy nagy mértékben csökkent, és a súlyosabb, később diagnosztizált, súlyosabb esetekkel fogunk szembenézni 22-23-ban, és ez az, amiért az ön fölvezetőjében is nagyon helyesen a minisztériumnak kellett lépnie, és köteleznie kell az orvos kollégákat, járóbetegrendelőben, családorvosi rendelőben lévő orvos kollégákat, kórházakban dolgozó orvos kollégákat, de a betegeket is, hogy 3 év leforgása alatt 2022. januárjától számítva kötelezően el kelljen menni a családorvoshoz is, nem csak a megelőző információkat, a betegség megelőző információkat, hanem a szűréseken való részvételnek a fontosságát is azt a betegek megértsék. Persze az Egészségügyi Minisztériumnak rengeteg feladata lesz, hiszen az Európai Uniós megnyíló forrásokból sokkal, de sokkal nagyobb mértékben kell erre a rákszűrésre lehívjunk pénzeket, hogy tudjuk is finanszírozni a betegek számára, a családorvos kollégák számára ennek a lehetőségét.
A családorvosok már tudnak erről, illetve hogy állnak hozzá ez a kérdéshez?
Családorvosok tudnak erről, nagyon nagy gondban van a családorvosi rendszer, hiszen ugye 30%-a, 40%-a a családorvosoknak nyugdíjba fog menni a következő 4-5 évben, tehát mindenki, akinek van egy jó családorvosa, azt értékelje, becsülje meg, mert nagy hiány fog kialakulni belőlük. Természetesen megint ugyanaz a kérdés, és őszintén kezeljük ezeket a minisztérium szintjén, hogy meg kell növelni a családorvosok számára a költségvetési kereteket, pont azért, hogy ne a betegek róvására, és ne a betegektől kelljen plusz számlákat, nyugtákat kiállítva pénzt bekérni. Azonban a családorvosok szakmailag föl vannak arra készülve, hogy ezt a tájékoztatási kampányt, ezt a szűrésre való irányítást elvégezzék, és az Egészségügyi Minisztérium az elkövetkezendőkben törvényi kötelezettsége révén is, hiszen megszületett ez a rákellenes program, amit az államelnök hirdetett meg, most pedig a képviselő szenátorok László Attila nevét említem itt szenátoraink közül, aki benyújtották ezt egy nagyon erős költségvetési támogatást is biztosító törvénytervezet formájába, hogy erre pénzt tudjunk fordítani.
Igen, hát ugye európai szinten is kidolgoztak egy rákellenes kódexet, gondolom ez annak a része, ez az országos.
annak is a része, hiszen dupla finanszírozást rendel az Európai Unió ez mellé, a rák ellenes program mellé. 2030-ig el szeretnénk érni azt, hogy az Európai Uniós államokba kiegyenlítődjen, és ez számunkra ugye nagyon nagy jelentőséggel bír, mert a listának a végén vagyunk jelen pillanatban, kiegyenlítődjen a várható élettartam növekedés onkológiai megbetegedés esetén, hogy ugyanolyan arányban legyen a lakosság szűrve Európa különböző sarkain. Ez az, amiért ugye nagy felelősség hárul a betegekre is, hogy megjelenjenek ezeken a szűrővizsgálatokon, és egyértelműen, hogy az egészségben eltöltött életévek számát diagnózis előtt is, ugye ezt az élelem, az alkoholfogyasztás, a cukorfogyasztás, a dohányfogyasztás csökkentésével elérendő egészségben eltöltött életévek számát is növeljük, de növeljük azoknak a relatív jó életminőséggel eltöltött életéveknek a számát, amelyek egy onkológiai megbetegedést követnek, és amelyek révén, kezelések révén ugye meggyógyulva ebből a betegségből a betegre még vár egészen a haláláig, ami akár 80-90 éves korban is bekövetkezhet onkológiai megbetegedés után is a mostani állás szerint. A gyagásról, amikor én egyetemre jártam 25 évvel ezelőtt, akkor azt tanították, hogy 2 év, 3 év, 5 év túlélési arány számítunk az onkológiai megbetegedésekre, és soha sincs gyógyulás belőle. Ma már ez teljesen másként áll, és nagyon érdekes, hoztam is néhány adatot, hogy például a prostata rákba elviekben Romániában azt lehet mondani, hogy körülbelül a gyógyulási arány az 77%. Hogyha azt időben fedezik fel, ahogy ezt Európai Unióban teszik, ez elér azonban 87%-ig. Tehát a férfiakra számított leggyakoribb, egyik leggyakoribb daganatos megbetegedésből az Európai Unióban, amiatt, hogy korán diagnosztizálják, 87%-a az embereknek meg tud gyógyulni. Nálunk ez Romániában relatív jó arány, 77%, de van 10%-os különbség, ez a következő 8 évnek a kívás, hogy például ebbe elérjük. Ugyanez a helyzet például a mellráknál. Az Európai Unióban 82-83% a gyógyulási arány ebből, mert korán diagnosztizálnak, nálunk ez 70% körül van. Tehát azt jelenti, hogy ilyen lehet definiálni, hogy mi a következő 8 évnek a kihívása az Európai Unióban és az Egészségügyi Minisztérium szintjén. És még egy utolsó mondat ezzel kapcsolatosan, hogy a personalizált onkológiai kezelésnek, ami azt jelenti, hogy hasonlóképpen, hogy egy urokultúrát egy vizelet mintából elvégzünk, és kiderül, hogy milyen baktérium van, és arra célzottan tudunk antibiotikumot felírni. Ma már mesterséges intelligenciának köszönhetően különböző genetikai fejlődésnek, génterápiás fejlődéseknek köszönhetően ma legalább 100-150 olyan daganatos megbetegedés van, amiben ki lehet mutatni, hogy melyik az a gyógyszer, amelyik a legjobban hat annál a betegnél, annál a típusú daganatnál. Tehát nem előre már előkészített első vonalas, második vonalas gyógyszereket kell használni, hanem személyre szabottan lehet az Európai Unióban már célzottan annak a betegnek azt a típusú daganatját megtámadni, azért, hogy biztosítsuk ugye a gyógyulást, amit ezelőtt 25 évvel még nem is tanítottak.
Igen, itt szűrőprogramokról beszélt jelen pillanatban, léteznek, illetve akkor ezek szerint jövőben több szűrőprogram lesz?
Tehát az a nagy elégtételem van, és elégtételünk van, hogy 2018-ban az RMDS javaslatára, mi javaslatunkra került be a betegjogos törvényben, amit 2001-ben állítottak össze, az a szó, hogy prevenció és screening, hogy a betegeknek joga van erre a dologra. Akkor nem volt nagy hullámelvvel az információ, amivel kétszer beszéltünk is itt az ön meghívásáról erről, ezzel kapcsolatosan, de akkor sikerült betegyük a törvénybe, és íme, hogy az a lépésünk megváltoztatott sok mindent Romániába hozzáállás szempontjából, sikerült betenni azt, hogy a biztosító pénztárnak kötelessége a szűrővizsgálatokat is finanszírozni. Ennek azért volt jelentősége, mert ha ezt nem tesszük bele a törvényben, akkor a biztosító pénztár, ami ugye betegségeket kezel, visszautasíthatta volna a különböző járóbetegrendelőknél, kórházaknál egészséges embereknek, akiknek kiderül a szűrővizsgálat után, hogy valójában egészségesek, nincsenek megbetegedve, visszautasíthatta volna a finanszírozást. Így azonban ezt nem tudta megtenni, és az a lépésünk szülte a többi törvénymódosítást, amiből dicséretes módon most már, ugye az előbb is mondtam, legalább 4 olyan törvénytervezet van, amiből 2 már elvekben törvény is, javítom magamat, ami kötelezi a biztosító pénztárat arra, hogy ezt finanszírozza. Tehát lesznek új kivizsgálások, mindenféle betegségre a törvény szava szerint ki kell dolgozzon az egészségügyi minisztérium, a statisztikai hivatal, a megyei egészségügyi igazgatóságok egy úgynevezett ilyen protokollumokat, hogy hány éves korba kell elmenni prostatarák szűrésre, hány éves korba kell kezdeni a mellrák szűrést, hány éves korba kell kezdeni a folyamatos évről évre, két évről két évre megismétlődő tesztelést, hogy a székletben van-e vér, és hogyha netalántán vér van, akkor kell jelentkezni az orvosnál, hogy meg lehessen csinálni a kolonoszkópiát. Én bízok abban, hogy 2030-ra be fogunk tudni állni egy olyan lassú, de folyamatosan növekvő finanszírozási formára, és normalitásra, hogy 50-55 éves korban tudod biztosra, hogy abban az évben hány szűrővizsgálatra kell elmenjél, és itt említenék egy nagyon érdekes példát. Japánban a leggyakoribb például a gyomorráknak az előfordulása a világon. De amiatt, hogy a japán egészségügyi rendszer egy preventív, szűrő magatartásra van beállva és berendezkedve, a legalacsonyabb halálozási arány az egész világon Japánban van, annak ellenére, hogy a legmagasabb az előfordulása a gyomorráknak. De ezért minden embernél gasztroszkópiát csinálnak, megnézik periódusonként, hogy annak az embernek a gyomrában van-e valamilyen olyan apró lézió, amiből daganatos seb tud kialakulni, és hogyha van, akkor azt időbe kezelik.
Vigyázz az egészségedre, az egészséges életmód és a kockázati tevékenységek kontrollja növeli az esélyeidet a rák ellenes küzdelemben. Ezzel a címmel indított tájékoztató kampányt az Egészségügyi Minisztérium. Arra hívják fel a figyelmet, hogy a dohányzás, az alkoholfogyasztás és az elhízás növeli a rákos megbetegedések kialakulásának kockázatát. Mai meghívottam az Egészségügyi Minisztérium államtitkára dr. Vas Levente. Telefonszámunk 0265 22 20 22, SMS számunk 0740 274 165, e-mail címünk pedig miben segíthetünk, kukac@marosvasarhelyi-radio.ro. Amennyiben kérdésük van, ezeken az elérhetőségeken feltehetik. Mit mutatnak a statisztikák a daganatos megbetegedések tekintetében Romániában, illetve az Európai Unió szintjén vezető ok az elhalálozásokat tekintve? Nálunk?
Igen, egyértelműen vezető ok. Még néhány évvel ezelőtt az egész Európai Unió szintjén a kardiovaszkuláris megbetegedések, szív, szívinfarktus, érbetegségek, szívelégtelenség volt minden, ami érrel kapcsolatos és szívvel kapcsolatos volt a vezető halálok. A nyugat-európai államokban azért is, mert egyre nagyobb pénzmennyiséget kezdtek költeni a szívbetegségeknek a megelőzésére, meg a kezelésére. Ugye ennek a szelét, a hullámát érezzük mi is, hogy az utóbbi 5-10 évben azért a stentelések területén, a gyors beavatkozás területén a miokardiális infarktusnak, a szívinfarktusnak az esetében nálunk is javultak ezek a helyzetek. Nyugat-Európában már van olyan állam, főleg a skandináv államokra gondolok, ahol a daganatos megbetegedések kerültek az első helyre. Romániában ez még mindig fölfele, masszívan fölfele ívelő szakban van, és képzeljük el, hogy Romániában kb. 60 ezer ember évente, többen, mint a koronavírus járványban összesen, vagy éppen egy közeli arányban a 2 év alatt, ahányan meghalt a koronavírus járványban, daganatos megbetegedésbe halnak meg. És rendkívül fontos információ, hogy ugye tehetünk ennek a csökkentésére, akár az egészségügyi rendszer nélkül is, és ezért fontos ez a promoválási kampány, hiszen bizonyított tény, hogy az leggyakoribb, második leggyakoribb férfiakat és nőket érintő daganatos forma, a tüdődaganat is 20-25-szörös kockázati tényezővel, tehát gyakoribb megjelenéssel bír azoknál a személyeknél, akik rendszeresen dohányoznak, vagy akik rendszeresen passzív dohányosok, és akik nagyon fiatal korba kezdik el ezt a rendszeres dohányzást, legyen az aktív vagy passzív formába. Óriási szám, 20-25-szörös a kockázata azoknak, akik dohányoznak, a tüdőráknak a megjelenése, és erre még rátesz egy lapáttal a Covid gyulladásos folyamat is, amiről még nem tudjuk pontosan, hogy a covidos gyulladásos tüdőszövet szélénél, ahol az egészséges, nem a súlyosan megbetegedett és a súlyosan megbetegedett Covid-19-es tüdőszövet határán nem növekszik az elkövetkezendőkben ennek a kockázata, főleg, hogyha az illető dohányzik is. Ezért mindenkinek azt javasolom, hogy a legelső, amiről le kell mondani minden kockázati tényező közül, az a dohányzás.
Egy hallgatót köszöntök. Halló, jó napot kívánok!
Halló, jó napot kívánok! Klára vagyok. Én egy gyógyult beteg vagyok, 10 éve, egy vastagbél problémával. Én különben azért hívtam fel, mert mindig egészséges életemet folytattam, és mai napig azt folytatok, különben 84 éves vagyok, de szeretném a Covid-dal kapcsolatosan a negyedik vakcinát bevenni, de nem tudom, a családorvosnál nincs, az ifjúsági háznál voltam, ott semmi nem volt, hol lehet utolérni a negyedik vakcina beadásának a lehetőségét.
Igen. Köszönjük szépen.
Jó a kérdés, örvendek, hogy felelősen, akár példaértékű, hogy a negyedik oltást is tetszik kérni, hiszen 80 éves életkorban óriási a kockázata, hogy egy egyszerű grippe is, vagy éppen a koronavírusos hűlés is súlyos problémákat okozzon. A családorvos, általában beszélünk, a családorvos, aki nem olt, köteles tájékoztatni a betegét, addig telefonálni, amíg megtudja, hogy a betege hova tud menni. Tehát az első az most annélkül, hogy a kedves családorvosára terhet helyeznénk, de államtitkárként el kell mondanom ezt, a családorvosnak kötelessége irányítani a beteget, ha ő nem olt, hogy hova menjen a beteg, és nem a beteg kell ezt 80 évesen felkutassa. Most a konkrét esetre nézve azonban, ha tetszik nekem telefonszámot hagyni, ugye, járjunk példával, akkor én felcsöngetem önt, és megbeszéljük azt, hogy a megyei egészségügyi igazgatóság aligazgatójával, Ferenc doktor úrral, Ferenc Lórán doktor úrral tudjon beszélni, és hogy megmondják önnek, hogy hol van az ön lakásához legközelebb eső oltási hely. Valószínű, hogy a kórházba fogják ezt most megoldani, hogyha itt van Marosvásárhelyen. Ha pedig nem, akkor a doktor úr fog önnek segíteni. A kérés azonban az mindig, hogyha a családorvos hezitál, nem tudja, lehet, hogy nem jut el hozzá ez a beszélgetés, azt kell mondani a családorvosnak, hogy hívja fel a megyei egészségügyi igazgatóságot, és kérdezze meg, hogy önhöz legközelebbi oltási lehetőség hol van. Teljesen természetes, hogy 1000 oltóközpontot be kellett zárnunk, hiszen hetente 1000-en oltakoztak. Ez ma sincs másképp. Ezt az 1000 beteget azonban el kell látni, és ugyanakkor ugye az egészségügyi minisztérium és az egészségügyre szánt pénzekkel kell takarékosan bánni. Ez több mint 30-40 millió lejt vitt el ez az 1000 oltóközpont havonta. Úgyhogy arra kérem családorvos kollégák, segítsenek a betegeknek, segítsenek egymás betegek. Használjuk a Facebookot ilyen dolgokra is, hogy felírjuk, hogy igen, én ott oltakoztam, és valószínű, hogy ezt fogom kérni Ferenc doktor úrtól, hogy legyen egy kommuniké a sajtóba, hogy melyek azok a pontok, ahova effektíven lehet menni most a nyár idején is, hiszen jön az őszi periódus, és most kell felkészülni arra.
Most már gyakorlatilag minden oltóközpontot bezártak?
Bezárták, azt lehet mondani, az összes oltóközpontot, sőt az oltóközpontok közül is, amelyek működnek, még kórházak szintjén is periódikusan lehet oltakozni, tehát nem bármikor programálás nélkül, hanem előzetes bejelentkezéssel. Ezért fontos a családorvosoknak a szerepe ebben a megelőzési programban is, hiszen ez is egy megelőzési program, ahol a családorvosnak feladata, hogy a betegeit tájékoztassa az oltás szükségességéről, és azt is, hogy hol lehet ezt az oltást megkapni.
Igen, egyébként mit mutatnak a koronavírus fertőzése vonatkozó statisztikák? A minap láttam, hogy most már több nap is eltelt elhalálozás nélkül, vagy legalábbis nem kerültek be a statisztikába, én inkább a második változatot mondanám.
Hál' Istennek, hogy a tavasz a termés szempontjából nem annyira jó, de a tavasz ilyen hideg, meleg, szárazságos tavasz nyár eleje volt, és ennek köszönhetően nem jelent meg újabb kiugrás a koronavírus járványban, ennek köszönhetően a harmadik hullámcsúcs, a halálozási hullámcsúcs és az utolsó hullámcsúcs is elcsitult. Azt lehet mondani, hogy most biztonságban vagyunk, és valószínű, hogy ez július végéig itt a mi zónánkban is rendben lesz. Hál' Istennek, vagy sajnos ugye a negyedik hullám az átsepert Románián, és amit nem oltakoztunk, azt sok-sok halálozási számmal és átfertőződéssel megfizettük. Sok tüdőszövet pusztult el, így is fogalmazhatnánk, még a halálozások mellett, ami miatt az onkológiai megbetegedések száma szinte biztos, hogy fog növekedni az elkövetkezendő 5-10 évben. Tüdő betegségekről, tüdő daganatokról beszélek, és nem csak. És várható, hogy lesz hullám, lesz influenzás hullám, ahogy szokott lenni ősszel is. Remélhetőleg a kórházak azonban már ezt jól fogják tudni kezelni. Akik kockázati csoportba tartoznak, akik grippi ellen szokták oltatni magukat, azok koronavírus ellen is kapják meg a nyár folyamán az oltást, hogy szeptembertől kezdődően ők már október, november, még akár a tavaszi periódusuk is védve legyenek. Nagy-Britanniában kapják már ezeket az oltásokat nagy mennyiségbe, és vegyünk példát a nyugat-európaiaktól. A kedves hölgy mondta, hogy ő egészségesen táplálkozott, és mégis kolorektális karcinómája volt, tehát vastagbélrákja volt. Nagyon érdekes például itt az előbbi beszélgetésünk kapcsán is, hogy képzeljük el, hogy Romániában mindössze 5%-át szűrik az 50 és 74 éves betegeknek, női betegeknek, 50-74 év közötti női betegeknek, míg Nyugat-Európában ez 47%-on van. Tehát, hogy mekkora előnyük van, helyzetelőnyük van, amúgy is gazdagabbak, amúgy is több pénzük van a súlyos betegség kezelésére, de ők még a kezdeti stádiumban is felét a lakosságnak, a női lakosságnak meg tudják vizsgálni időbe, azért, hogy ne legyen súlyos megbetegedés is, hogy túléljék a daganatos megbetegedést, ezt szeretnénk elérni. Ijesztő számok ezek, ugye? Vagy pedig ugye mammográfia, tehát a melldaganat esetében egészségesen élő, nem egészségesen élő hölgyek is, ugye 50 és 69 év között az Európai Unió átlaga, amiben mi is benne vagyunk, 57% szűrik a melldaganatnak a jelenlétét, míg Romániában az mindössze 9%. Tehát, hogy akkora számkülönbségek vannak, hogy a sok probléma mellett, ami az egészségügyben van, feltétlenül el kellett indítsunk egy ilyen programot, felzárkózva is az Európai Uniós trendhez, hogy mi is szűrjük ezeket az embereket. Nem mindegy, hogy 10-15 évvel meghosszabbítjuk-e az életüket ezeknek az embereknek, nem mindegy, hogy a korai diagnózis és kezelésnek köszönhetően azt lehet mondani, hogy egészségben eltöltött életéveket biztosítunk még 10-15 évet ebből a szempontból.
Térjünk vissza a daganatos megbetegedésekhez. Említette már a legfontosabb kockázati tényezőt, a dohányzást. Ezen kívül még melyek azok a tényezők, amelyek növelik a daganatos megbetegedések esélyét?
Hát a legfontosabb a dohányzás, de utána akár itt a székelyföldi részre, magunkra nézve az alkoholt emelem ki. Tehát az alkoholban nagyon érdekes, és most félreértéstel senkit nem akarok lebeszélni arról, hogy egy romantikus este, vagy éppen barátokkal ne kocincson, és ne fogyasszon alkoholt. Én is a finom bort szeretem mértékkel, azonban az alkoholfogyasztás az nagy mértékben növeli az onkológiai megbetegedéseknek a számát, és nem kell ehhez részeges lenni. Tehát azt lehet mondani, hogy minden palackú bornak az elfogyasztása után, hogy ne pohárnálról beszélgessünk, minden palackú bornak az elfogyasztása növeli, ezrelékekkel növeli az alkoholos megbetegedésnek a kialakulási arányát. Tehát ez, ami fontos. Képzeljük el, hogy az elmúlt 20 évben a máj daganat előfordulása Romániában 70%-kal nőtt, tehát szinte megduplázódott a máj daganatoknak az előfordulása. Az alkohol pedig nem csak onkológiai betegség, hanem sok más egyéb neurológiai betegségnek, cukorbetegségnek például az egyik alapja lehet, hiszen a Langerhans sejtek, amelyek az inzulint termelik, nem nagyon szeretik, hogyha átítatjuk őket zsírral, zsíros étrenddel, meg alkoholos étrenddel, vagy nagyon paprikás, magyarok által szeletett fűszeres étkezéssel. Másik fontos tényező, amire nem figyelünk, az pedig a túlsúlyosság és a kövérségnek, az elhízásnak a különböző 3-4 fokozata. 6%-kal növeli átlagba a lakosság szintjén a elhízás a kolorektális karcinómának az esélyét. De hogyha súlyos elhízásról és túlsúlyosságról beszélünk, akkor akár 15-35%-kal is egy túlsúly egy nagyon elhízott embernél növeli a kolorektális karcinómának, a vastagbéráknak az előfordulását. A mozgásszegény életmód, a rostszegény életmód például a leggyakrabb kolorektális karcinómának az előfordulását növeli. Úgyhogy én azt tudom mondani mindenki számára, hogy hál' Istennek egyre divatosabb ez, hogy mindenki szalad, mindenki maratont fut, fél maratont fut. Vannak azonban olyan emberek, akik aszmások, akár fiatalon is gyermekkorukból visszamaradt, 40 éves korban a férfiaknál ez fokozódik, újra előjön a gyermekkori aszmás folyamat. Ne szaladjunk maratont, ha nem bírjuk a maratont. Sétáljunk. Tehát sétáljunk, gyalogoljunk naponta. Ha lehet, a gyerekeket félig fél távolságra tegyük le az iskolából, hogy iskolától, hogy ne kelljen a központba bejönni, de a gyerek végig tud menni a járdán, és meglegyen az a napi legalább egy órás gyaloglás, akár intenzív gyaloglás, és mi is ezt tegyük azok, akik esetleg aszmás vagy más megbetegedéssel, ízületi megbetegedéssel rendelkeznek, és nem tudnak rendszeresen sportolni. Gyalogoljunk, sétáljunk, hegyre másszunk, szuszogósodjunk meg.
Van még egy fontos kérdés, ami mellett nem szeretném, hogyha elmennénk, a bizonyos majomhimlő. Ez hogy került elő? Romániában találtak már esetet?
Szerintem Romániában van eset, akkor is, hogy erről nem szól a fáma. Nagyon rég ismert betegségről beszélünk. Nagyon-nagyon rég tudjuk, nem egy új dolog, nem a koronavírus újdonságához hasonló megbetegedés. Pont ezért nem is kell nagyon túllihegjük ezt a történetet. Van rá kezelés, tudjuk, az orvosok ismerik, hogy hogyan folyik lennek a betegségnek a különböző fázisai, hogy a súlyos megbetegedésnél mit kell tenni. Úgy képzeljük el, mint az amúgy klasszikus himlő megbetegedést. Ebből a klasszikus himlőből van kialakítva egy oltás is igazából a majomhimlő ellen. Románia mindössze ezer védőoltást igényelt azért, hogy az esetlegesen diagnosztizált esetek hozzátartozóit, közeli munkatársait tudják beoltani, hogy ne alakuljon ki náluk ez a megbetegedés utólagos fertőzéssel. Ha a koronavírus az körülbelül a harmadik, negyedik helyen volt a súlyossági szempontból a világ ranglistán az olyan vírusok, olyan megbetegedéseknél, ami úgymond járványszerűen terjednek, a majomhimlő a tizedik körülbelül súlyosság szempontjából, mind a ragályosság bele van itt számolva, mind pedig a vírusnak a patogenitása. Éljük az életünket.
Akik gyermekkorban belettek oltva, úgy tudom, hogy egy bizonyos ideig oltottak, azok védve vannak?
Igen, tehát relatív védelmünk van, hogyha voltunk már himlősek, hogyha be voltunk oltva, ez egy hasonló megbetegedés, mint a többi himlő, úgyhogy tartsuk be a szabályokat, oltassuk a gyerekeinket a kötelező oltásokkal, és éljük az életünket. Ha pedig valaki majomhimlős lesz, akkor hallgasson az orvosára, és a legfontosabb, ugye a himlőből mindig ez marad meg, hogy nem szabad vakarni a hólyagokat azért, hogy ne maradjon csúnya a majomhimlőre, amúgy is jellemző csúnyább hólyagosodás, csúnyább hegesedés.
A műsor támogatója a UBM Feed Románia, az ország legmodernebb takarmánygyártó üzeme. Takarmányok minden haszonállat részére.
A műsor támogatója a Csíkszeredai Toposzervíz, földmérő és térképész iroda. Toposzervíz, a Székely földmérője, Székely földmérője.
Mai műsorunkban ennyi fért, meghívottam az Egészségügyi Minisztérium államtitkára, a dr. Vas Levente volt államtitkár úr. Én köszönöm szépen, hogy válaszolt a kérdésekre.
Én is köszönöm a lehetőséget.